Az az ige szakasz, amiről ma beszélnünk kell, a Mózes első könyve 13. részében található. Egy kicsit az egész fejezetet fel fogom olvasni, nem csak a kijelölt ige szakaszt, mert ez számomra így érthető. Ábrahám feljött Egyiptomból a feleségével, és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrahámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Ai között. Annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Ábrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem tudta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábrám jószágainak a pásztorai, Lót jószágainak a pásztoraival. Akkor még a kanániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Ábrahám azt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Fáj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé, így váltak el egymástól. Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz neked, és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához, aki meg tudja számolni a föld porát, azt tudja megszámolni a te utódaidat is. Indulj, járd be ezt a földet széltében hosszában, mert neked adom. Így vonult tovább Ábrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van. Ott is épített oltárt az Úrnak. Mindenek előtt hadd mondjam azt, hogy ez a bibliai szakasz nekem személyesen nagyon sokat jelent. Az életem számos meghatározó pontján egyszer csak megjelent. Többek között a teológiai felvételi vizsgámon erről kellett esszét írni, akkor még nem ilyen nehéz bibliai ismereti felvételi volt, hanem esszét kellett írni. De nem csak akkor, hanem tényleg az életem számos döntő pontján ez az ige nekem számomra személyesen megszólalt. Éppen ezért mindig kicsit félve is nyúlok hozzá, mert túlságosan közel áll hozzám ez a bibliai szakasz, de ma, amikor, hát vagy most, amikor elkezdtem erre a mostani vasárnapra készülni, akkor egyszer csak egy olyan szempontból láttam meg ezt a történetet, ahogy még eddig nem. Mert ahogy végigolvastam, az a kérdés fogalmazódott meg, hogy nem lehet, hogy ez a szakasz valami olyan kérdés is felvet, hogy tulajdonképpen mi irányítja, mi mozgatja az embert. Az 1 Mózes 13 az egy konfliktusnak a története. És itt mondtam már, az élet az konfliktusoknak a története. Én hosszú ideig vártam azt, hogy egyik konfliktus jött az életembe a másik után, és vártam, hogy egyszer csak lesz egy nyugalmas szakasz, amikor konfliktusnak se híre, se hangva, béke, nyugalom, de nem jött ez a szakasz, és van egy olyan gyanúm, hogy már nem is jön. Persze vannak pihenések. Amikor Izrael népe a pusztán vándorolt, akkor egyszer csak a pusztai vándorlás között találtak 12 forrást és 70 pálmafát. És az életben mindig vannak 12 forrás és 70 pálmafa korszakok. Olyan korszakok, amikor az ember felüdülhet, töltődhet, megpihelhet. De az élet realitásához hozzátartozik, hogy konfliktusok sorozata. És ez csak részben függ össze azzal, hogy az ember alkatilag konfliktus gyártó, vagy konfliktus kezelő személyiség. Én azt gondolom, hogy a konfliktus gyártó személyiségeknek nem nekik van több bajuk, hanem a környezetüknek. De akármilyenek is vagyunk, az biztos, és akárhogy is éljük meg a konfliktusainkat, külső és belső konfliktusaink, nehezeink mindig vannak. A rosszul megoldott konfliktusok, azok bevonzák a következő konfliktust. Olyan, mintha lenne rajtuk egy ilyen bekapcsoló gomb, és az ember rosszul kezel egy konfliktust, akkor először nem tudja, majd újra tudni fogja, hogy ezt a szituációt az életemnek majd egy következő szakaszában máskor, más szereplőkkel, és lehet, hogy egy kicsit súlyosbítottan meg fogom kapni. Nekem volt egyszer egy főnöknőm, akit hát nem voltunk rosszban, de úgy nagyon nehezen szíveltem, és amikor elmentem arról a munkahelyről, akkor nem azért mentem, miatta mentem el, de az egyik örömöm az volt, hogy nincs több vele konfliktusom. Jaj, de jó! És tényleg Isten akarata és gondolata szerint mentem a következő helyre, abban a misszióban, ahol végül is 13 évet töltöttem. Ott összeakadtam a vala személyiséggel, akiről azt mondtam, Totyinak hívták egyébként ezt a főnök, hogy Totyi 2, csak súlyosbítva. Mert addig jönnek bizonyos típusú konfliktusok, ameddig meg nem oldjuk őket. Persze vannak jól megoldott konfliktusok is, ezek a jól megoldott konfliktusok pedig bekapcsolják a feljebb gombot. Mert jön egy következő másfajta konfliktus, ami szintén megoldásra vár. Miért van az, hogy miközben az ember alapvetően arra vágyik, hogy normális esetben persze, hogy béke legyen, ne legyenek konfliktusai, az emberi csekívül se belül, se a környezetén, se a kocsija ne romoljon el, se a hűtőszekrénye be ne rohadjanak meg a dolgok, a poloskák a spájzába ne szaporodjanak el lehetőleg, az emberközi kapcsolatai béke legyen, tudjon aludni, belső konfliktusok se kínozzák, mert van az, hogy így vagy úgy, valamilyen konfliktus, és mégis van az embernek folyamatosan. Azért, mert az ember egy önmeghaladásra ítélt lény, egy fejlődésre ítélt lény. Iványi Tibor bácsi, ennek az egyháznak az elnöke, nem tudom, hogy te ismerted, de nem találkoztál már vele, azt a bibliai szakaszt, hogy teremtsünk ember képünkre és hasonlatosságunkra, nem úgy magyarázta, hogy általában egy Szent Háromság szempontjából szokták magyarázni, hogy itt a Szent Háromság Isten mondja azt, hogy teremtsünk embert, hanem mindig, és ez egy másfajta megközelítés, inkább egy zsidó gondolkodáshoz közel álló megközelítés, mindig azt szoktam mondani, hogy itt Isten az embert szólítja fel, hogy mi ketten, Isten és te fogunk embert teremteni. Mert hogy nekünk is részünk van abban, hogy milyen emberekké leszünk. És a konfliktusaink és a konfliktusban meghozott döntéseink érlelnek bennünket. Ábrahám, itt még Ábrahám, egy rosszul megoldott konfliktusból jön éppen. Ugye ő elindul Ur-Kasztimból Isten szavára. Eljut Kánaánba, és azt mondja neki Isten, hogy ez az. Tudja, hogy ez az a föld, amit örökölni fog. Csak éppen, miután azt gondolná, hogy itt vagyok, Uram, halleluja, kitör az éhínség. Ez egy elég nagy konfliktus. És folyton délfele húzódva, egyszer csak Egyiptomba találja magát. De fél az egy, van egy gyönyörű felesége, és fél attól, hogy az egyiptomiak megölik miatta. És mit csinál? Kiszolgáltatja Sárát, aki a történetből tudjuk, hogy megteszik az egyiptomi fáraónak, és kis híján hát, az övé is lesz. De Isten meginti a fáraót, és Ábrahámot úgy kirakják Egyiptomból, ahogy csak lehet. Ugye a határon kívül tolják. Persze, sok mindennel megpakolják, érdekes módon Hárán is ott van ebben a sok mindenben, egy majd későbbi konfliktus forrás, ott van ebben a, amivel az egyiptomi fáraó, tehát mint egy megajándékozza Ábrahámot, de Ábrahám itt egy rosszul megoldott konfliktusban van. Sokszor gondoltam arra, hogy nem tudom, hogy mit csináltam volna Ábrahám helyében, mert hát az éhénység az nagy úr, és ha lehetett tudni, hogy Egyiptomban van gabona, akkor oda kell menni. De az is lehet, hogy itt az igazi konfliktus az volt, hogy mit csinál Ábrahám szorult helyzetben. És hát számunkra, még akkor is ennek kortörténetben egy kicsit színeződik ennek a súlya, de Ábrahám kiszolgáltatja a feleségét. Érdekes módon Ábrahám életében ez a konfliktus ismétlődik. Majd úgy az életük, közös életük vége fele Gérárban, újra kiszolgáltatja a feleségét. Azok a konfliktusaink, amiket nem tanultunk meg, és ez nekünk, hát már érettebb generációnak, azt hiszem örök tanulság, azt örökítjük az utódainkra. Így vagy úgy. Mert Izsák mit csinál egy szorult helyzetben? Szintúgy letagadja és kiszolgáltatja a feleségét. Majd a harmadik generáció, Jákob az, aki nagy konfliktusában Ézsauval ott a jobbok révén él. Már odaáll, ugye neki négy volt, és volt fele, elég bajuk, baja a négy feleséggel, de nagyon érdekes, hogy ott a jobbok révén él. Az asszonyokat és a gyerekeket hátra küldi, persze érdekes, hogy milyen sorrendben, és ő odaáll az asszonyok és a közelgő, Ézsau közé. Egy konfliktus, amit majd csak a harmadik generáció tud igazán megoldani, jól kezelni. És mégis majd a később látni fogjuk, hogy ez a konfliktus Ábrahám életében nem volt pozitív hozadék nélkül. A másik szereplője ennek a történetnek Lót. Nem tudjuk, hogy nem hallunk róla. A Szentírásban nem olvassuk, hogy lettek volna konfliktusai. Most sincsenek igazán, a barom pásztorainak vannak. Ha mindaz, amit a Szentírásból Lótról tudunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Lót a tipikus konfliktus kerülő magatartás. Magatartású ember. És ha végignézzük az ő életét, akkor azt látjuk, hogy az elszalasztott döntések története, Lót élet története, ami egyszer majd ott az élete végén csúcsosodik ki Sodomában. Úgy tűnik, legalábbis Lót élet történetét olvasva, hogy mintha mindig mások döntenének helyette. De ez csak a felszínen igaz. Mert igazából Lótnak is megvannak a maga belső döntései és a belső motivációi. Úgy tűnik, mintha Ábrahám döntene helyette, aki felajánlja neki, hogy oda mész, ahova jónak látod. Mintha az angyalok döntenének majd helyette ott Sodomában, akik hát megfogják a gribancát és kiszedik Sodomából, meggyőződésem szerint Ábrahám imádságaként, imádságára való feleletként. Aztán, mintha a lányai döntenének helyette, ezt most ne részletezzem, nem tudom, hogy ismeritek-e azt a történetet a Lót lányaival, de mintha ez az ember csak sodródna. Ábrahám jön egy rosszul megoldott konfliktusból, és mégis tanul belőle. Visszamegy addig a pontig, ahol még világos volt minden. Visszamegy addig az oltárig, amit akkor épített, amikor megtalálta azt a helyet, amire Isten azt mondta, hogy ez a te földed, ez a te tulajdonod, ez az ígéret földje. Visszamegy addig a pontig, ameddig biztosan tudja, hogy a dolgok világosak és egyértelműek voltak. És volt Istennel kapcsolata. És ez a bételi oltár. Mint ha azt mondaná, hogy valahonnan innen romlottak el a dolgok, de itt még rendben voltak. Fizikailag is visszamegy. És segítségül hívja ott az Úr nevét, és ez benne van, hogy lelkileg is visszamegy addig a pontig, ahol még rendben voltak a dolgok. De jön a konfliktus a pásztorok között, értjük, szaporodnak a birkák, meg mindenfajta állat, kell legelő, kell forrásvíz, és ez a konfliktus gyakorlatilag a gyarapodásnak a konfliktusa. Ne legyenek illúzióink, nem csak a hiányból vannak konfliktusok. A gyarapodásból is vannak konfliktusok. Ez a forrás hiányoknak a konfliktusa. Az a föld nem elég két nagy állatállomány részére. És biztos, hogy a megoldást Ábrahámnak kellett felajánlania. Ugye ez egy alapvetően nagyon tehát patriarchális és nagyon tekintélyközpontú világ, ahol az idősebbnek a szava törvény. Ábrahám az idősebb, a családfő, neki kell felajánlani, neki kell elhatároznia, hogy hogyan lehet ebből a konfliktusból kikerülni. Azonban nekem most feltűnt, hogy Lót még csak nem is kezdeményezi a konfliktus megoldását. Mondhatta volna azt, hogy Ábrahám, tudod, hogy konfliktus van a pásztoraink között, de én ezt nem szeretem. Mi a megoldás szerinted? Mit gondolsz erről? Mi a bölcs tanácsod? Számtalan módon lehet úgy viszonyulni egy ilyen helyzetben is, ami lehetőséget ad a másiknak, hogy megoldja a konfliktus, és elé megyünk bizonyos konfliktusoknak. Lót megvárja, amíg Ábrahám valamit tesz. És nagyon érdekes módon Ábrahám, akinek joga lett volna dönteni, választani, akinek abszolút minden joga megvolt arra az idősebb, a nagyobb tekintély a alapján, hogy válassza jobbat, vagy egyáltalán kiossza a határokat, és azt mondja, hogy na jó, attól a forrástól addig az erdőig telegeltet, onnantól odáig élegeltetek. Érdekes módon nem ezt teszi. Hanem, mit csinál Ábrahám? Felajánlja a választást Lótnak. Miért ajánlja fel Ábrahám a választást Lótnak? Talán tudta, hogy ennek a fiúnak, aki már nem fiú, férfi jócskán, dönteni kell. Talán ő is kíváncsi volt, hogy Lót hogy dönt. Lót, aki eddig érthető módon ez egy törzsi társadalom, megy Ábrahámmal, aki elindul Háránból, aki elmegy Egyiptomba, és Lót megy vele. Mint azt mondaná, hogy légy felnőtt, dönts. Én emögött azért ott látom azt is, hogy azt a kérdést is, ami egy kicsit talán furcsa, hogy miért hozta Isten ilyen helyzetbe Lótot? Én számtalanszor kérdeztem már, hogy Uram, ma is az olyan faukútnál, miért hoztál engem ilyen helyzetbe? Egyszer ki kellett derülnie, hogy mi van ebben az emberben, mi az ő igazi motivációja. Nem lehet egy életet rejtőzködve, semlegesen leélni. És ennél a pontnál gyakorlatilag eldől Lót, illetve nem tudja, de eldől. Mert mi is történik itt? Ahogy a Biblia tovább beszél, ugye felemeli a szemeit, látja, hogy meglátja, hogy hol van zöld, hol van víz, hol jobb, és megy arra. Nekem most tűnt fel először az, hogy nem mondja Ábrahámnak, hogy jó, akkor én erre megyek. Most se nyitja ki a száját. Valószínűleg azt mondta, lehet, hogy azt mondta, hogy jó, majd meggondolom, aztán elindult Sodoma irányába. Ilyenek igék vannak a Lót történetében, hogy felemelte, látta, sátorozott. Olyan, minthogyha enélkül a fejezet nélkül, enélkül a konfliktus nélkül, olyan Lót története, minthogyha sodornák az események. Mintha ő nem is aktív szereplője lenne a történet alakításának. Mintha hát a márányok arra legeltek. És akkor arra mentem. Hát aztán egyszer csak ott voltunk Sodománál. Igen, Sodoma egy rossz hírű vidék. Most ebben ne menjünk bele, hogy valóban a szodomitizmus volt-e a Sodoma és Gomorra legfőbb bűne. Erőszakos, rossz hírű, Isten ítélete alatt álló város volt. Egyszer csak ott vagyunk, Sodoma környékén. El tudom képzelni, hogy Lót feleségem megszólalt, és azt mondta, hogy öreg vagyok már ahhoz, hogy sátorban lakjam. Annyit kóboroltam már veled, igazán megérdemlek egy tisztességes kőházat. Meg a lányoknak is jobb lenne. És hát egy családfő mit tehet más, mint kerüli a konfliktust, kös az asszonnyal, és bemennek Sodoma. Igen, egy kicsit rossz a szájíze, sok rosszat hallani Sodomáról, nincs róla meggyőződve, hogy ez lesz a legjobb a lányoknak, de hát valóban ez a leglogikusabb döntés. Aztán ott látjuk Lótot a város kapujába, ugye akkoriban a döntést hozó, tehát a város vénei előkelő emberek, akik a döntést hoztak, a város kapuban hozták meg ezeket, odaültek a város kapuba, és ott születtek a bírósági ítéletek. Rút könyvében látjuk ezt gyönyörűen. Ezzel csak ott van a város kapujában. Micsoda nagy megtiszteltetés volt. Nem akarta ő ezt, de hát így alakult, hogy oda hívták, oda ültették. Egyszer csak döntőbíróvá tették dolgokban. Tényleg? Ez az ember sodródik? Ugye az volt az alapkérdésem, hogy mi irányítja az embert? Mi irányítja Lótot? És ez a mondat olyan döbbenetes, amit itt a Szentírás leír, hogy és felemelte a szemeit, és látta. Ő pontosan tudta, hogy mit akar. Jobb legelőt, jobb megélhetést, nagyobb biztonságot. Baj ez? Mindegyikünk ezt akarja. Olyan érdekes, hogy az Új Szövetség egy helyen, én teljesen megütközve, amikor ezzel a szentírási helyen először találkoztam, azt mondja Lótról, hogy Lót Sodomában naponta gyötörte az ő igaz lelkét. Mi is volt a baj ezzel a sodródással? Hogy igazából tudta, hogy itt valami nincs rendben. Persze könnyű lehetett azt gondolni, hogy borzalmas ez a város, amilyen erkölcsök itt uralkodnak. Hát már megint fel kellett volna tenni azt a kérdést, hogy és mi a csodát keresek én itt? És ha ennyi belső konfliktusom van, miért vagyok még itt? Miért nem hagyom el ezt a várost? Lót mindig tudta, hogy baj van. Csak sosem ment a végére. Mi vezette Lótot? Sokfajta módon meg lehet ezt fogalmazni. A kényelme, az érdekei. És nem feltétlenül rossz dolgok. Csak amikor a lelkiismeretünk, és ami vezet, konfliktusba kerül. Na, ott érdemes tisztázni dolgokat. Lót felemelte a szemeit, és választott.
És ez eldöntötte az életét, meg az övéi életét is. Ugye tudjuk a történet végkifejletét, hogy mi lett az ítéletben, ugyan a családját kimentik, egy részét, a felesége sóbálvány lesz, és a két lánya pedig, hát annak a népnek ad életet Lóttól egyébként, tehát annak a népnek az ősanyai lesznek, akik végig Izrael ellenségei. Lót látszólag sodródik, lényegileg a belső érdekei vezetik. És Ábrahám, aki ugye nem oldott meg jól egy előző konfliktust, és mégis megoldott jól egy előző konfliktust. Olyan érdekes, hogy a Szentírás azt mondja itt, hogy hiszen azt mondja Ábrahámnak, hogy emeld föl a te fejedet. Valószínűleg nagyon szomorú lehetett Lót választása miatt. Elengedte, mert a felnőtté válás útja az, hogy elengedjük azokat, a gyerekeinket, az unokaöcsénket, elengedjük. Borzasztó nehéz. De szomorú volt. Mi az, ami Ábrahámot irányítja? Isten szava. Valahol Ábrahám ebben az előző rosszul kezelt konfliktusában megtanulta, hogy Isten szava nélkül egy tapottat se. A lelkiismeretemen áthágásán keresztül, a lelkiismeretem szavának áthágásán keresztül egy tapottat se. Még tanulgatni fogja ezt a leckét, lesz még itt egy Hágár történet, meg sok minden lesz még itt, de egy biztos, hogy Ábrahám oda kötötte magát az oltárhoz és az Isten szavához. És ez az, ami az ő döntéseit meghatározta. Nem hozott mindig jó döntéseket, de mindig vissza tudott találni ehhez a ponthoz. Olyan jó lenne azt a kérdést tisztázni magunkban, hogy mi irányít, mi mozgat bennünket. Ezek között lehetnek nagyon szép és nagyon jó dolgok is. A segítő foglalkozású embereket, és hát a lelkészek is azok, alapvetően irányíthatja a segíteni akarás. Én egyszer döbbenten néztem azzal szembe, hogy a segíteni akarásommal hát micsoda károkat tudok okozni másoknak. Sok minden irányíthat bennünket. Ott, ahol a lelkiismeretünk és a motivációink szembe kerülnek, tudunk-e megállni és visszamenni addig a pontig, ahol találkozunk az élő Istennel, ahol a lelkiismeretünk megtisztulhat, addig a pontig, ahol még tiszta és világos és egyértelmű minden. Konfliktusról konfliktusra, és bizonyos értelemben meg kell békülnünk azzal, hogy ilyen az élet. És még azt sem ígéri a Szentírás, hogy a jól megoldott konfliktusaink azok nyugalmat és békét hoznak. Nagyon érdekes Ábrahám történetében, hogy majd sok-sok évtized múlva, miután Sára meghal, Izsákot megnősíti, mintha azután következne be Ábrahám életében egy nyugodt periódus, amikor már nem hallunk konfliktusokról, nem hallunk harcokról, mert eljutott a neki kiszabott teljességig, lelki teljességig. Persze ez akkora mértékű volt, hogy Ábrahámot ma is a hívők és a hit atyának tekintjük. Hát hol tartunk? Melyik gomb nyomódik szüntelenül az életünkben? Az ismétlés gomb a rosszul megoldott konfliktusainkban, vagy a feljebb gomb a jól megoldott konfliktusaink nyomán? Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Édesatyánk, olyan sokszor kerültünk ugyanabba a helyzetbe, és nem értettük. Olyan nehéz nekünk valahol abban a tisztán látással, vagy belső becsületességgel rendelkezünk, hogy, hogy a konfliktusaink mögött a te embert formáló, embert teremteni akaró akaratod áll. Mi azt szeretnénk, hogy ne legyenek konfliktusok, vagy rips-rops oldódjanak meg. Te azt szeretnéd, hogy megjelölődjünk benne a következő konfliktusra. Állj meg bennünket azzal, hogy akár a tiszta lelkiismerettel, amelyik tud mindenfajta nehézben úgy rád nézni, hogy nem biztos, hogy a döntéseink voltak jók, de a szándékaink és a törekvéseink igen. Őrizd meg bennünket lúti utaktól. Ajándékozz meg ilyen ábrahámi fejlődéssel, kérünk. Amen.